भजन हित कुत्र हो युथशक अमान्ययुष्र उद्वचाशलंग मनजूत्र आमन।
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Kádár László érsek hívta életre az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát, melyet a papszentelést követő héten tartanak minden esztendőben. A bélapátfalvai apátsági templom helyett annak felújítási munkálatai miatt ismét Feldebrőn gyűltek össze a lelkipásztorok, Ternyák Csaba egri érsek hívására, a lelki gyakorlatot követő közös szent misére. Ez alkalommal hirdették ki az Egri Főegyház megyében 2025. augusztus 1-től hatályos szervezeti és személyi változásokat. Juhász Ferenc pasztorális helynök szentbeszédében a papi lelki gyakorlat fő témájára, a táborhegyi eseményekre utalva Jézus színe változásáról, Mózessel és Illéssel történt találkozásáról elmélkedett. Felidézte, Péter azt mondta, Uram, jó itt nekünk. Ha akarod, csinálok ide három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. A mai ember egyik legfőbb problémája, hogy folyton úton van, siet, és nincs ott egészen sehol. Pedig ott jó lenni, ahol egészen ott vagyunk, és akkor jó, ha teljesen jelen vagyunk. Péter azt érezte meg, hogy utolérte önmagát, ott van, ahová ment. jelen van abban, ami történik, és itt megáll az idő, fogalmazott Juhász Ferenc atya. A papi közösség előtt bemutatta és köszöntötte ternyákérsek Luis de Mar Herrera, Acacio Mihály, Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera újmiséseket és Urich Ukász Bernard diakónust. A főpásztor hangsúlyozta, szüntelenül imádkoznunk kell a hivatásokért. Elmondta még, hogy az elmúlt időszakban 7 új katolikus óvodát adtak át, s a jövőben is elkészül néhány, ez is reményre ad okot. A Szent Mise végén Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette, a 2025. augusztus 1-től hatályos személyi és szervezeti változásokat. Az, hogy mennyit és hogyan építünk, nagy mértékben befolyásolja az életminőségünket, jelentette ki az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkára a Székesfehérváron rendezett építészeti fórumon. Perényi Lóránt ismertette, a városok mindössze 3%-át foglalják el a föld felületének, de a globális széndioxid szennyezés 75%-áért felelősek, és 2060-ra az épületek alapterülete az előrejelzések szerint globálisan a kétszeresére nő. Ismertette, hogy Magyarországon 2009 és 2019 között majd 500 000 hektár, 20 éves időszakot nézve pedig 1 000 000 hektár termőföld került ki művelés alól. Ennek a folyamatnak igyekeztek jogszabályokkal is gátat vetni. Az ukrán-magyar határszakaszon 7860-an léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a Magyar Távirati Irodát. Bulgária zöld utat kapott az Euró 2026. január 1-jei bevezetéséhez az Európai Unió tagállamainak vezetőitől, akik csütörtökön Brüsszelben tárgyaltak. Bulgária ezzel az Euróövezet 21. tagja lesz. 2025. július 1-től munkavégzés mellett is jár a csecsemőgondozási díj, és csökkennek a bürokratikus terhek, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirati irodával. Kiemelték, a kormány további lépéseket tesz a gyermekeket nevelő családok mindennapjainak megkönnyítése, valamint a nők foglalkoztatásának erősítése érdekében. A CSED Extra program július 1-től lehetővé teszi, hogy az édesanyák a gyermek 3 hónapos korától munkát vállaljanak anélkül, hogy le kellene mondaniuk a csecsemőgondozási díjról, hiszen a jogszabály módosításának köszönhetően a CSED 70%-os mértékű megtartása mellett vállalhatnak munkát, ismertette a tárca. A gondosóra program igazi sikertörténet és egyedülálló a világon, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A program országjárásának tiszaújvárosi állomásán. Konzsófia elmondta, a 65 éven felüliek számára ingyenesen biztosított gondosórának már közel 900 000 felhasználója van, és 60 000 esetben mentett életet. Az államtitkár rámutatott, ha figyelembe vesszük a felhasználók családjait is, akkor 1,5 millió ember van kapcsolatban a gondosórával. Végül a szombati időjárásról. A keleti tájakon felhősebben indulhat a reggel, arrafelé egy-két helyen még csepereghet az eső, majd ott is csökken a felhőzet, és gomoly felhős, napos, száraz idő várható majd. Az északi a szelet gyakran kísérik. Erős lökések. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkban megismételjük a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola legutóbbi programját. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének képviselői tartottak pódiumbeszélgetést a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. Témájuknak ezt a címet adták: az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, társadalmi hatások. Megszólalási sorrendben Osztie Zoltánt, római katolikus plébánost, teológia tanárt, Földi Kovács Andreát, a Védett Társadalom Alapítvány vezetőjét, dr. Máté Zsuzsát, történészt, 4 gyermek édesanyját hallják. Tartalmas időtöltést kívánunk az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Ki az ember? Mi tudjuk a teológiai választ természetesen, hiszen Isten képe mása. Az Isten pedig, a következő kérdés akkor az, hogy de ki az Isten? És megint egy szóval kell tudnunk erre válaszolni. Ki az Isten? Szent Háromság. Azaz három személynek a szeretet közössége, viszonya, egymással való kapcsolata. Ha az ember Szent Háromságos egy Istennek a képe mása, akkor ez azt jelenti, hogy a mi életünknek is a legnagyobb kincse és értéke, ami megmarad örökké, azok a személyes szeretet kapcsolataink. Ahogy az ember öregszik és a korban előre halad, egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy valóban a legnagyobb kincse az életünknek az a személyes szeretet kapcsolataink. Ezért a személyesség védelme és őrzése az életvédelemnek az egyik fontos terepe. Szövetségről van szó, köszönöm elnök asszonynak a köszöntését, de nem vagyok elnök, és nagyon szeretném is mondani, hogy nincs is elnöke a szövetségnek, nincs elnöke, nincs pénztárosa, nincs titkára, nincs anyagi fedezet mögötte, mert ha elkezdenénk, és mondjuk bejegyeztettük volna jogilag, mint szervezet vagy egyesület, akkor abban a pillanatban elkezdődnének ezek a pozíció osztozkodások, és gittegyletté változhatna az egész. Nem? Itt valóban egy szövetségről van szó, egy olyan összefogásról, amelyben azok vesznek részt, személyek és közösségek, szakmai szervezetek, akik az életvédelemben érintettek. Egységben az erő, szükséges tehát, hogy ezeknek a személyeknek és közösségeknek egy szövetsége jöjjön létre. Mi a célja, hogy itt vagyunk? Az, hogy itt is legyen Nyíregyházán és környékén olyan életvédő közösség, ahova csatlakozhatnak mindazok, akik elkötelezettek az élet védelmében, és képviselik azt. Azt is tapasztaltuk, és nyilvánvaló, hogy a társadalom köztudatában, a közbeszédben, a mindennapi élet gyakorlatában egyáltalán nem magától értetődő az, hogy mit jelent az ember, az emberi személy, az ő méltósága, milyen tiszteletet kell, hogy kapjon az ember, és hogy ezt milyen módon kell terjesztenünk, képviselnünk, szolgálnunk. Egy 7 perces bejátszás következik gondolat, vagy vita, vagy beszélgetés indításként.
Amikor egy hímivarsejt behatol a petesejtbe, megtörténik a megtermékenyítés, vagyis a fogantatás. A petesejt és a spermium kromoszomális anyaga ezután egyesül és zigótát képez. A megtermékenyítés után a zigóta 3-4 nap alatt a petevezetéken keresztül a méh belseje felé halad. Ez alatt a sejt osztódni kezd és 8-10 nap elteltével a méh belső falába ágyazódik. Ekkor már egy új életről beszélhetünk, hiszen a kezdetleges test már saját egyedi DNS-sel rendelkezik, amely tartalmazza az emberi test teljes felépítésére vonatkozó összes információt. Kezdetét veszi az embrionális szakasz, amely a 3. héttől a 8. hétig tart. Fejlődésnek indul a test, és 22 nap elteltével, vagyis a 3. hét környékén már dobogni kezd a szív. A 4. hét végéig ez több mint 1 millió szívdobbanást jelent, és első szerrendszerként kialakul a keringési rendszer. Kis dudorokként megjelennek a karok és a lábak is. Emellett elindul az emésztő és a légzőszervek kialakulása, valamint az agyi fejlődés is. Az embrió agya rendkívüli gyorsasággal fejlődik, emiatt a fej gyorsabban növekszik és a testsúly 43%-át adja. A gyors fejlődés miatt az agy hullámai már a 6. héttől észlelhetőek. Sőt, innentől kezdve az embrió reagál az érintésre. Rövidesen kivehetővé válnak a fülei és a szemei is. Mindezzel párhuzamosan olyan nagyobb szervek is folyamatosan fejlődnek, mint a máj, a tüdő vagy éppen a vese. A 7. héten a baba szemében már pigment, azaz színanyag is található. Szája és nyelve is van, ekkorra már képes a csuklásra. Eközben elindul a csontformáció, különálló ujjak és lábujjak fejlődnek. A 8. héthez vezethető vissza a jobb és bal kezesség kialakulása, amikor is a babák 75%-ánál a jobb kéz lesz domináns. Egyre több önkéntelen mozgás tapasztalható, mint például az állkapocs mozgatása, a nyak forgatása vagy az arc megérintése. Ekkor ér véget az embrionális szakasz. Ez idő alatt az embrió már nem egyetlen, hanem több mint 1 milliárd sejtből áll, és mintegy 4000 anatómiai struktúrával rendelkezik. Sőt, a felnőtt testben található struktúrák 90%-a már megvan ezen a ponton. A 9. héttel veszi kezdetét a magzati szakasz, amely a születésig tart. Új jelenségeket látunk, kinyitja és becsukja a száját, mozgatja a kezét, előre-hátra mozgatja a fejét, időnként ásít és néha nyújtózkodik is. Szintén kezdetét veszi a hangszálak fejlődése. Ráadásul a 9. hétnél a lánybabák esetében már a méh is azonosíthatóvá válik. A 9. és a 10. hét között a magzat testének súlya 75%-kal megnő. Az ujjak és a lábujjak tovább alakulnak, és megjelenik rajtuk a köröm és az egyedi új lenyomat, amit egész életünkben viselünk. Hamarosan az új szopás is gyakorivá válik. A 10. hét azért is jelentős, mert ettől a ponttól a fájdalmat is érzékelik. A 11. hétre az orr és az ajkak is teljesen kiformálódnak, a külső nemi szervek alapján pedig kivehetővé válik, hogy a baba fiú vagy lány. Ezt követően megjelennek az ízlelő bimbók, elindulnak a bélmozgások, és már a baba egész teste reagál az érintésre. A 12. hét több szempontból is mérföldkő, ekkor már a szociális interakció jelei is észlelhetők, így az ikerbabák gyakran egymás felé nyúlnak, miközben ösztönösen elkerülik egymás szemeit. Így érkezünk el az első trimester végéhez. Európa számos országában, köztük nálunk is, a várandóság eddig a pontig megszakítható. Pedig nyilvánvaló, hogy bár korai fejlődési szakaszban van, de ekkorra már a magzat önálló emberi lény és nem egy sejtcsomó. A második és a harmadik trimester során a baba testrészei és szervei folytatják fejlődési útjukat, de új struktúrák is keletkeznek. A 14. héten például elindul a fogak fejlődése az ínyben. A magzat már hangokra is reagál, és innentől kezdve a várandós édesanya bármikor érzékelheti, hogy rúg vagy mozog a baba. A 16. hét környékén megerősödik az ízérzékelés képessége, és ízpreferenciák is kialakulhatnak. Így a babák sokszor születésük után előszeretettel fogyasztják azokat az ízeket, amelyeket már az anyaméhben is megtapasztaltak. A 20. héten, vagyis a várandóság 5. hónapjában a baba fején növekedésnek indulnak az első hajszálak. Emellett a bőrének immár minden rétege kialakul, így ez az a pont, amelytől a baba már a méhen kívül is életképes. A 24. hét jelzi a 2. trimester végét és a 3. trimester kezdetét. Több országban eddig az időpontig legális az abortusz, pedig ekkor már kinyílik a baba szeme, szagokat érez, különféle arckifejezések jelennek meg rajta, sőt, olykor már sírásra is sor kerül. Ezen kívül egyre élénkebben reagál a külső ingerekre, és egyre érzékenyebb a zajra is. A 28. hétnél a gyermek már különbséget tud tenni magas és mély hangok között, valamint a mozgása is egyre koordináltabbá válik. Aktív és pihenési szakaszok váltják egymást, emellett egyre több légző mozdulatot is tesz. A születés előtt egy hónappal léghólyagocskák jelennek meg a tüdejében, amelyeknek a kialakulása a világra jövetel után is folytatódik 8 éves koráig. A baba ekkor már az édesanyja hangját is felismeri, amelyre újszülött korában is emlékszik. Sőt, amikor az édesanyja egyenletesen lélegzik, akkor a szívverése és a baba szívverése összhangba kerül. A 9. hónap elérkeztekor az ösztrogén hormon nagy mennyiségének felszabadulásával beindul a szülés, és hamarosan a magzat újszülötté válik. Mivel az életünk a fogantatáskor veszi kezdetét, a magzati fejlődés során már nincs olyan pont, ami önmagában emberré tenni a magzatot. Vigyázzunk rájuk! Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok! Egy néhány mondatot fűznék az előbb látott videóhoz, ezt az Axioma Központnál készítettük 1,5-2 évvel ezelőtt talán. Az elgondolásunk az volt, ugye az Axiomáról annyit érdemes tudni, hogy ez egy keresztény agytrözt, egy keresztény központ, szintén tagja egyébként a Jó Hogy Vagy Szövetségnek az Axioma csapata, és az elgondolásunk az volt, hogy mutassuk meg, hogy mi történik a méhen belül, hogy mutassuk be ezt a kicsi életet, mert van valami ellentmondás abban, hogy egy olyan korban élünk, amikor az orvos diagnosztikai eszközök ma már 4 dimenzióban képesek láthatóvá és érzékelhetővé tenni azt a csodát, ami a méhen belül fejlődik, és mégis soha nem látott mértéket ölt az abortusz. Ami azt jelenti, hogy bár tudjuk, látjuk, észleljük, és minden korábbinál befogadhatóbban megtaláljuk,
tapasztalhatjuk, hogy milyen csoda megy végbe az anyaméhen belül, mégis mintha érzéketlenek lennénk erre a valóságra. És nagyon nagy sikert aratott ez a kis filmünk, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és ami engem megdöbbentett, hogy az első kommentelőink között hihetetlenül sok volt a fiatalember. Sok kispapa kommentálta, hogy mennyire jó, hogy elkészítettük ezt a videót. Hogy még fokozzam ezt az élményt, körbeadnék egy kis babát, ez egy 10 hetes magzat. Arra kérem önöket, hogy csak fogják a tenyerükbe. Amikor megyek fiataloknak életvédő előadást tartani, akkor mindig elviszem magammal ezt a kicsikét, hogy egy kicsit észleljük azt a valóságot, amiről ma itt beszélgetünk. Megköszönöm, hogyha ezt körbeadják, és át is adom Zsuzsinak a szót.
Nagy szeretettel köszöntöm én is önöket, és nagyon jó volt most már több egyszer is látni, meg hallgatni ezt a filmet, amit tulajdonképpen egyébként biológia órákon is nektek tanulni kell, és ha akár az itt jelenlévő ifjabbak hazamennek, akkor érdemes elkérni, tényleg ma már mindenkiről szinte készül olyan fénykép, amikor még az édesanyjának a méhében növekszik. Az én gyermekeim is nagy előszeretettel nézegetik ezt, és próbálják felfedezni a vonásokat. Nagyon szépen látszanak, van egy kislányom például, aki nagyon sokáig szopta az ujját, és meg van örökítve, hogy mindezt már a hasamban is ugyanúgy tette. Úgyhogy szinte a személyiség is kirajzolódik egy-egy ilyen jól sikerült ultrahangképen. De hogy itt a film elejére egy picit visszautaljak, amikor picit talán így mosolygás is, vagy ilyen volt a megnyilatkozó ifjak kapcsán, hogy milyen hát butuska válaszokat adtak arra vonatkozóan, hogy mikor is kezdődik az emberi élet. De hát azért ennek a problematikának a gyökere az mégiscsak ennél a kérdésnél van. És nem szabad ezt nem komolyan vennünk. Egyébként mi a Szent István Intézettel, ami szintén egy kis kereszténydemokrata, hát agytröztek nem mondanám magunkat, de egy intézet, 2022-ben csináltunk egy reprezentatív kutatást, ez magyar embereket kérdezett meg, egy 1000 fős mintán, tehát egy elég szépen reprezentált kutatásról beszélünk, és ebben az egyik kérdés az erre vonatkozott, hogy mit gondolnak a felnőtt korú magyar emberek, hogy mikor kezdődik az élet. És azt az eredményt kaptuk, hogy a társadalmi vegyet, ezt a mintát megnézve, 58% mondta azt, hogy a fogantatással. Ezt részint tekinthetünk rá úgy is, hogy milyen jó, hogy legalább a társadalom többsége, szűk többsége, de azért egy elgondolkodtató dolog az, hogy bár a biológiai tények azok előttünk vannak, tényleg láthatóak ezek a kis magzatok. Lehet tudni azt, hogy ugye az indulástól, tehát a fogantatástól kezdve, ha nem szakítjuk meg ezt a folyamatot, akkor nem születhet más, csak egy kis embergyerek, akit ugye onnantól kezdve, hogy kibújik az édesanyja hasából, onnantól kezdve a legféltettebb kincsét védünk, nagyon helyesen. De azt a szakaszt, amit ez megelőz, az sajnos a társadalomnak majdnem a fele, nem a fogantatástól tartja elindulónak. Úgyhogy ez egy súlyos probléma, és hogy én miért kezdtem el ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, azt hadd mondjam el, ez egy teljesen személyes élmény. Nekem is van 4 gyermekem, a fiaim, ők asztmásak voltak, úgyhogy állandóan kórházakban voltam velük, mikor picik voltak, mindig betegeskedtek. És a Váci kórháznak a, azt hiszem, 6. emeleten volt a gyerekosztály, és ott volt a nőgyógyászat is. És egyszer valamelyiket vittem vissza valami kontrollra, és ott egy édesanyja, vagy hoztak föl a műtőből, elég nyilvánvaló volt a szituációból, hogy milyen beavatkozást követően, és szívszaggató volt látni, hogy nem igazán volt magánál, de kiabált, és teljesen önkívületben ugye az elvesztett, vagy hát ugye abortált gyermeke kapcsán zokogott. És ez nekem egy olyan megrendítő élmény volt, különösen, hogy gyerekkel ültem ott a váróban, hogy azt éreztem, hogy ezt az elképesztő traumát, amit itt tömegesen egyébként élnek át nők, és hajtják bele bizonyos értelemben ezekbe a döntésekbe a nőket, és hagyják magukra, ezt valamilyen képpen beszélni kell, ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni. És azokat a kis emberkéket, akiket elveszítünk, ezt majd biztos mindjárt beszélünk róla, hogy milyen számokról van szó, őket pedig képviselni kell, mert nincs még hangjuk. És a legvédtelenebbeket egy olyan korban, amikor minden jogért szót emelünk, azt pedig gyakorlatilag elhallgatjuk. Úgyhogy ezért gondoltam én is azt, hogy a kis intézetünkkel ebbe a kérdésbe beleállunk.
Hát kérdezem, akkor most megszólítatott Andrea, de hogy egy média vagy két média személyiséget mi indított arra, főleg ugye Andrea, aki visszavonult a média szerepléstől, mi indította arra, hogy ennyire elkötelezetten az emberi személy méltóságának a védelme szolgálatába álljon?
Én 21 évesen szültem meg a kislányomat, tehát nagyon fiatalon lettem édesanya. És hát, hogyha kategorizálnom kell azt, amit, ahogy engem a statisztikákban neveznének, akkor én egy fiatal, válságvárandós kismama voltam. Mert ő egy nem várt baba volt. De a statisztikákból azt is tudjuk, hogy a megfogant és megszületett gyermekeknek az 50%-a nem várt baba. Ezt tudom, hogy egy meglepő adat, de ez a helyzet, nem tervezett babák születnek meg, és hála a jó Istennek, hogy annyi baba születik, amennyit nem tervezünk, mert az Úr adja ezt az áldást nekünk. És én ilyen fiatal édesanyaként átéltem minden kérdést, minden félelmet, minden olyan krízist, amivel ilyenkor küzd az ember. Ezért személyes indítatást éreztem arra, hogy ezt is megosszam az életvédelem kapcsán mindenkivel. Sokszor találkozom, és főleg fiatalokkal beszélgetve azzal a kérdéssel, hogy hát jó, de hogyha fiatalon jön a baba, hogyha még nem tudtunk tanulni, vagy nem kiforrott, nem stabil az egzisztenciánk, akkor mi legyen vele? Két dolgot szoktam elmondani a fiataloknak. Ha elég nagyok, felelősségteljesek és komolyak ahhoz, hogy egy szexuális kapcsolatról döntsenek, akkor elég komolynak, felelősségteljesnek és nagynak kell lenni ahhoz, hogy egy megfogant élet sorsáról felelősségteljes döntést hozzanak, mert nincs következmények nélküli szexuális élet. A másik pedig, hogy sokszor beszélgetünk arról, és az egyre fiatalabb generációra egyre jellemzőbb ez, és nem ők a hibásak, hanem egy ilyen kultúrában élünk, az emotivizmus kultúrájában és korában, amikor az érzelmeink, az érzékeink és a kényelmünk fontosabb, mint a morális szempontok. Szóval nagyon sokat beszélünk arról, hogy mi a jó, mi a kényelmes nekünk, de nagyon keveset arról, hogy mi a helyes döntés. Az a baj, hogy az élet és a halál kérdése korábban megkérdőjelezhetetlen morális, erkölcsi kérdés volt, és kikerült ebből a keretrendszerből, és ma már életről és halálról kényelmi szempontok alapján döntünk. Ha nekem nem komfortos egy baba érkezése, ha túlzott mértékben felborítja az életemet, akkor ne érkezzen meg ez a baba, így döntünk életről és halálról. És erről is sokat szoktam beszélni a fiataloknak, hogy az én kislányom nem tervezett baba volt, és alaposan átírta az életemet, és a jövőről alkotott elképzeléseimet is, de az életem legnagyobb csodája és ajándéka. És nem biztos, hogy önmagam számára kényelmes döntést hoztam, de helyes döntést hoztam. Azon morális keretek szempontjából, amelyek az emberiség történelmében mindig is igazgatták a gondolkodásunkat életről és halálról. És nem tartom jó folyamatnak, hogy ezeket az erkölcsi keretrendszereket felrúgtuk, vagy semmibe vesszük. Ha, és ezzel rögtön át is adom a szót, hogyha Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom a problémát, hogy miben alakult át a közgondolkodás, akkor azt kellene, hogy mondjam, hogy az élet szentség elvétől elmozdultunk az élet minőség elve felé. Tehát, hogyha az én élet minőségemet nagyban, jelentős mértékben, adott esetben negatívan befolyásolja, akár egy új élet érkezése, egy élet megfoganása, egy baba érkezése, vagy akár egy idős hozzátartozómról való gondoskodás, vagy akár a saját fájdalmam vagy betegségem, akkor az élet minőségemet és az élet minőség elvét az élet szentség elve elé helyezem. Ez egy nagyon-nagyon rossz változás. Vissza kell térnünk az alapokhoz. Hogy miről beszélünk? 21.900 abortuszról egy évben Magyarországon. 21.900 megfogant emberi életről, ami egy napra lebontva 60 olyan kicsi magzatnak az életét jelenti, akit most itt körbe adtunk egy kis 10 hetes babának a kis műanyag bábucskáját. Ez a 60 élet, ez, hogyha 60 óvodás gyermekről lenne szó, akkor ma este a híradóban rendkívüli híreket néznénk. Hogy ma meghalt 60 óvodás gyermek, de ma meghalt 60 gyermek, akik a méhen belül vannak, a legkiszolgáltatottabbak, a legvédtelenebbek, és a társadalom olyan szemtelenül folytatja tovább az életét, mintha nem történt volna semmi. A legnagyobb mészárlás, a legtöbb haláleset nem a háborúk következtében következik be. Az anyaméh az a terep, amelynek a legbiztonságosabb terepnek kellene lennie az élet szempontjából, és mégis ma ott a legveszélyeztetettebb az emberi élet.
Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük a Nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola legutóbbi programját. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Így szó mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem felsőoktatási szakkönyvtára, a Tittel Pál könyvtár babamamasarokkal, programokkal és kiállításokkal is várja a látogatóit, felkészülve arra, hogy a hallgatóink, oktatóink, kutatóink családdal érkeznek hozzánk. Lehet szó a főbb egyetemi rendezvényekről, vagy átlagos hétköznapokról. Mindenkit vár a Tittel Pál könyvtár. A könyvtár életéről Laskai Anna szaktájékoztató és Oszlánci Krisztina főigazgató beszélgetett. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Újabb 5 évre dr. Pajtókné dr. Tarilona, az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, az egyetem szenátusának 100%-os támogatása mellett dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a fenntartóval egyetértésben javaslatot tett a rektori megbízatásra, írja közösségi oldalán feltöltött közleményében az intézmény. Ennek alapján dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök 2025. június 15. napjától 2030. június 14. napjáig megbízza dr. Pajtókné dr. Tarilona habilitált egyetemi docenst az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektori teendőinek további ellátásával. Pedagógia és humanizmus címmel rendeztek konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az eseményen 4 felsőoktatási intézmény, a DE, az ELTE, az EKE és az ESE szakemberei vettek részt, akik a nevelés tudomány és a humanizmus filozófiai kulturális irányzatának összetett kapcsolatát járták körül. A rendezvényen bemutatták Sárkány Péter képzés és gondolkodás, nevelés filozófiai vázlatok című kötetét is, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem támogatásával jelent meg.
a 96. ünnepi könyvhéten kiállítás megnyitó konferencia és könyvsátras kitelepülés mellett egy könyvbemutatót is szervezett a Tittelpál könyvtár. Igazán különlegessé tette az alkalmat a Zenélő Budapest című kötet szerzője, könyvtárunk névadójának rokona Tittel Kinga. A római katolikus papként és csillagászként ismert Tittelpállal való rokonságára Kinga nagyapja hívta fel a család figyelmét. A híres őshöz méltóan Tittel Kinga is többféle területen kamatoztatja tudását. Idegenvezetői gyakorlata mellett ma már több Budapesttel foglalkozó kötet szerzője. Művei a Mesélő Budapest, a Duna kincsei, a Várnegye titkai, kilátók és miniszobrok, és az ünnepi könyvhét újdonságaként a Zenélő Budapest megtalálhatóak a Tittelpál könyvtárban. A szerző új kötete bemutatóján személyes hangvételű előadásában mutatta be 15 szerző budapesti látogatását, és ennek ma is megtalálható nyomait. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézet oktatója, Vékony Dorottya az egyik győztese az Eszterházy Art Award 2025-nek, Kós Gábor és Pap Gábor képzőművészek mellett. A 9. alkalommal meghirdetett pályázatra 273 művész jelentkezett. A független nemzetközi szakmai zsűri 21 pályaművet jelölt a díjra. A díjra jelölt művészek válogatott munkáiból rendezett What We Believe In, amiben hiszünk kiállítást 2025. június 6-ától 2025. szeptember 14-ig láthatják az érdeklődők a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeumban. 2025. július 9-ig lehet módosítani a felsőoktatási felvételi eljárásban megjelölt intézmények sorrendjét. Július 9-ig feltölthető a jelentkezési határidőt követően szerzett dokumentum, módosítható a jelentkezési helyek sorrendje, visszavonható egy vagy akár az összes jelentkezési hely, valamint módosítani lehet a jelentkezéskor a tanulmányi pontok középiskolai eredmények részének számításához megjelölt 5. tárgyat a felsőoktatási intézmények által megadott listából választva. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-től 6 karon bölcsésztudományi, gazdasági és társadalomtudományi, informatikai, művészeti, pedagógiai és természettudományi karon kínál képzéseket.
Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Havonta jelentkező beszélgetéseinkben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál könyvtárának életét mutatjuk be, immár 4. éve. Ez az évforduló és a mostani témánk sokrétűsége indokolja azt, hogy most Oszlánci Krisztina, a könyvtár főigazgatója a beszélgetőtársam. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok. Ha egy szóval kellene kifejezni a mostani témánkat, akkor én a kortalanságot mondanám, egyfajta címkeként is ráragaszthatnánk a most következő beszélgetésre. Ez a kortalanság jelenthetni az évszázados épületben működő modern könyvtárunkat, de inkább most egy picit arról szeretnék beszélni, hogy mindenféle korosztály kortalanul, korhatár nélkül látogathatja akár a programjainkat, akár természetesen a könyvtárunkat és használhatja az állományunkat. Hogyha te végig gondolod, hogy látod, milyen, akár tényleg korosztálytól is függetleníthető, vagy éppen nagyon is korosztályhoz kötődő szolgáltatásaink vannak.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy ismét beszélgethetünk a könyvtárunk munkájáról, és most ebben az aspektusban. Ha semmi másra nem gondolunk, csak az általunk sokszor elhangzott nyilvánosságra nem győzünk hangsúlyozni a nyilvános könyvtár szerepünket, akkor már mindenki számára kikövetkeztethető, hogy gyakorlatilag 0-tól 100 éves korig, vagy azon fölül is érkezhetnek hozzánk érdeklődők, olvasók, vagy a szolgáltatásainkat igénybe vevők. De ha egy picit szűkebb területről kezdem, akkor felsőoktatási könyvtárként egészen egyértelműen a hallgatók és az oktatók kiszolgálása sem egyes korosztályokra korlátozódik már, hiszen ha arra gondolunk, hogy nappali levelező és távoktatásos képzésben is résztvevő hallgatóink vannak, akkor ott valóban az egészen friss, nagykorú hallgatóinktól kezdve, tehát a 18 évesektől kezdve egészen komoly, meglett érett emberekig járnak hozzánk mindenféle képzésre, akik természetesen örömmel veszik igénybe szolgáltatásainkat. Tehát már itt megnyilvánul egyfajta kortalanság, és ez hozza magával azt is, hogy a szolgáltatásaink, a kommunikációnk irányukba ennek megfelelően alakul. De említhetném itt a kutatói és oktatói közösséget is, hiszen itt is a leendő kutatók, oktatók, ugye a doktoranduszainkról beszélek, vagy a már professzori életkorban járó tisztelt kollégáink széles skálája megtalálható az egyetemen, mindannyian nagyon sokat hozzátesznek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sikeréhez, és egyetemi könyvtárként nekünk minden korosztály igényeinek meg kell felelni, tehát így a részükre is mindenféle szolgáltatást tudunk nyújtani.
Sokat beszéltünk egyébként, meg beszélünk is arról, hiszen visszatérően ennek mindig el kell hangoznia, hogy egyetemi könyvtárként a kutatás, oktatás, támogatása célunk, és alapvetően a hallgatókra, oktatókra gondolunk, de nagyon örülök, hogy kibontottad, és már megvilágítottad, hogy ez sem azt a klasszikus 18-tól 22-23 évesig terjedő korosztályt jelenti feltétlenül. Egészen extrém kategóriában is sorolható ez az egész, hiszen nem hiszem, hogy sokan gondolnának arra, hogy óvodásoktól a szenior korosztályig mindenkinek kínálunk akár szolgáltatást is, akár programot.
Sőt, akár már az óvodáskort megelőzően is, hiszen nagy kedvenceink a kisbabák, amikor egészen pici gyerkőcökkel érkeznek hozzánk, akár hallgatóink, akár valamilyen programra érkező családok. Nagyon nagy örömünkre 2020-ban gyakorlatilag elsőként az egyetemen a könyvtárban jött létre egy babamama, illetve egy gyermek játszósarok, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, hiszen olyan kulturált, diszkrét körülmények között tudják ellátni a kisbabákat, vagy azon korú kisgyermekeket, akiknek még komoly figyelemlekötésre van szüksége, hogy nagyon szeretnek hozzánk jönni azok a szülők és azok a családok, akik ilyen korú gyermekekkel érkeznek. A babamama sarokban természetesen van lehetőség diszkréten megetetni a kisbabát, lehetőséget tudunk biztosítani arra is például, hogy bébi ételt megmelegítsük számukra, van pelenkázó asztalunk mindenféle felszereléssel, illetve ahogyan az előbb említettem a picit nagyobbak számára, mindenféle játékkal, mesekönyvekkel, kirakóval, színezővel és lelkes könyvtárosokkal is támogatjuk a hozzánk érkezőket, hiszen mindig van olyan kollégám, aki nagyon szívesen segít a szülőknek. Úgyhogy ez számunkra egy nagyon nagy kihívás volt, de ugyanakkor végtelen nagy örömmel veszünk részt ebben a családbarát programban, és immár az egyetem sokadjára kapja meg ezt az elismerő címet, amihez nagyon örülünk, hogy mi is hozzájárulhatunk.
Ehhez rögtön szeretnék egy-két saját élményt is elmondani, mert pont tegnap történt meg, hogy egy kisgyerekes család a csillagvizsgálóba érkezett, úgymond turistaként, 5 hónapos babájuk ott volt velük, és megszólítottam őket éppen ajánlva ezt a szolgáltatást, hiszen a könyvtár minden egyes szinten ott van a líceumban, és mindenhol hirdetjük is ezt a babamama sarkot, de én nagyon érzem azt, hogy ez a személyes kapcsolat, a megszólítás, az élő szó az nagyon-nagyon fontos, mert itt is, amikor az édesanyának mondtam, hogy ha ilyesmire lesz szüksége, nagyon-nagyon szívesen ajánlom ezt, akkor látszott, hogy mennyire örülnek és mennyire hálás, mert mondta, hogy igen, nekik ez egyébként probléma lenne, és éppen azon gondolkodott, hogy egy csecsemővel ő ezeket a dolgokat hogyan tudja megoldani. És megnyugtató volt számára tudni azt, hogy a líceum földszintjén, a Tittelpál könyvtárban talál majd egy ilyen helyet. Nekem meg olyan jó érzés, mert ahányszor turistákkal találkozom így az egyetemi épületben, az egyetemi házban, mindig az jut eszembe, hogy milyen jó, amikor én nyaralok, és éppen ezért jó azt tudni, hogy mondjuk nekik is gördülékenyebbé, felhőtlenebbé tudtuk tenni a napjukat.
Így van, és nem csak a turistákkal kapcsolatban vannak ilyen élményeink, hiszen az egyetemen rengeteg olyan program van, amelyre külsősök is érkeznek, akár hivatalos, akár kulturális, vagy bármilyen egyéb jellegű program. Például említhetnénk itt az óriási létszámmal megrendezett diplomaosztóinkat, ahová ugye létszámkorláttal érkezhetnek a családtagok, de az igazából annak szól, hogy hányan ülhetnek be egy terembe. És általában ilyenkor pont a kicsi gyerekkel érkező családtagok, nagyszülő vagy bárki egyéb kint marad a folyosón ezekkel a gyerkőcökkel, és szintén nagyon nagy örömmel fogadják, amikor jelezzük számukra, hogy van lehetőség kulturált körülmények között eltölteni azt az időt, amíg éppen a családtag átveszi a diplomáját, de más programokon is számtalan esetben tudtuk már ajánlani ezt a szolgáltatást, úgyhogy mindig nagyon pozitív visszhangja volt.
Én a nyílt napot hoznám még ide, picit már tovább haladva a korosztályba. Én ugye tájékoztató könyvtárosként is sokszor tapasztaltam azt, hogy teljes családok jönnek el, bejárják az épületet, szívesen jönnek, és még ugye már a tovább tanuló korú testvér ott van, bizony ott van a 6 vagy 8 vagy 10 éves testvér is, és ugye én a nyelv és irodalomtudományi részlegen könnyű helyzetben voltam, hiszen az óvodapedagógusoknak leválogatott mesekönyveink rögtön ott vannak, vagy az ifjúsági regények, és tényleg egészen pici babáknak szólóan is tudunk irodalmat ajánlani, de hát ez tényleg azt jelenti a gyakorlatban, hogy leülhetnek a könyvtári térben, kapnak a kezükbe egy-egy mesekönyvet, és nem egy család számára könnyítettük meg ezt a dolgot, hiszen anyuka, apuka jelen van, és akkor a kisebb testvérrel kimarad az egyik szülő, és a nagyobb testvér is megkapja ezt a figyelmet. És én magam is tudom azt, hogy nekem is nagyobb korkülönbség van a gyermekeim között, hogy ha ezt családként szeretnénk megélni, akár a diplomaosztót, akár a nyílt napot, de szintén tegnapi élmény, a habilitációk, doktori védések során is gyakori, hogy egész családdal érkeznek. Tegnap egy 4 gyerekes édesapa habilitált, és a felesége úgy érezte, hogy ez egy családi esemény, amit teljesen jogosan érzett így, viszont ehhez kellett ismét a kollégák rugalmassága, hogy nyitva hagyták az ajtót, hogy a gyerekek tudjanak közlekedni, hiszen a líceumban nem érnék el a kilincset, kikészítettek egy pár könyvet, és jó azt érezni, hogy ilyen módon is segíthetjük az egyetemi életet.
Azzal szeretném kiegészíteni ezeket az úgynevezett extrém helyzeteket, vagy váratlan helyzeteket, amire azért igyekszünk természetesen felkészülni, hogy tudatosan is készülünk mindig olyan programokkal, rendezvényekkel, amelyek megszólítják akár ezeket a gyerekeket is, akik ebben a életkorban járnak éppen. Nagyon sokszor vannak olyan interaktív kiállításaink, akár vándorkiállítás, akár saját magunk által létrehozott programok, amelyek kifejezetten óvodás vagy kisiskolás gyermekeknek szólnak, hiszen ezek azok az első lépések, amellyel meg lehet szerettetni a könyvtári légkört, be lehet hívni őket, hogy egy ilyen csodálatos környezetben tapasztaljanak meg valamilyen számukra érdekes témát vagy azzal kapcsolatos dolgot, de ha már egy picit nagyobbakról beszélünk, akkor említhetnénk a hosszú éveken keresztül megrendezett könyvtári táborainkat, ahol már ugye a nagyobb felső tagozatosok voltak itt inkább nálunk, de az utóbbi éveknek a jellemző feladatai, amelyekkel foglalkoznunk kell, és ami miatt érkeznek hozzánk általános iskolából és középiskolából is diákok, az például a közösségi szolgálat. Számunkra nagyon fontos az, hogy ne csak egy letudott feladatról legyen szó, hanem élményszerű legyen számukra az itt töltött idő, tudjunk egy picit hozzáadni az ő életükhöz, legyen egy olyan kitekintésük a nagyvilágra a könyvtáron keresztül, amely segítheti őket a későbbiek folyamán, és természetesen nem titkolt szándékunk az, hogy akár az általános iskolai, akár a középiskolás korosztály, ha már néhányszor járt a könyvtárunkba, akkor később rendszeres könyvtárhasználó lesz. Bízunk abban is, hogy egyetemi hallgatóként hamarosan újra találkozunk velük.
Egyébként ez abszolút működik, hiszen szintén személyes élménnyel kiegészítve, pont szombati ügyeletben egy család kísérte el az egészen messziről idejáró levelezős anyukát, és amíg ő konzultáción volt, addig az édesapa a 2 kamaszkorú gyermekkel jött be a könyvtárba, egyrészt szakirodalmat keresni a családtagnak, ezzel is segítve a tanulmányait, ez egyre gyakoribb és mindig nagyon szívet melengető. Másrészt pedig megnézni a könyvtárat, ilyenkor egyébként nagyszerű, hogy a könyvtár éves kiállítását minden évben megrendezzük, és éppen ezért ezt mindig tudjuk egyfajta programként épületen belül is ajánlani, és ahogy egy kicsit beszélgettünk, ők is megnyíltak, és a kislány mondta, hogy számára nagyon fontos az, hogy katolikus egyetem, és ide készül, és éppen a kántorszak érdekli. És azt gondolom, hogy egy-egy ilyen beszélgetés, egy nyílt szívű odafordulás is segíti az egyetem ügyét, és jó tudni azt, hogy fontosak vagyunk, és fontos a szerepünk.
Így van, ezt én is személyes élményekkel tudnám alátámasztani, hosszasan tudnánk azt hiszem ezt sorolni, de valóban nagyon szívmelengető és örömteli számunkra, amikor például egy volt hallgató érkezik vissza a családjával, akár a Dunántúról. És amikor azt látjuk, hogy a családtagok ámulva hallgatják az ő múltbeli élményeit, történéseket, ami köti az egyetemhez, és a családtagok is elkezdenek érdeklődni az egyetem és a könyvtár iránt, akkor ezek az élmények azt gondolom, hogy mindenki számára töltekezést jelentenek. Mindent megteszünk azért, hogy ilyen élményekhez juttassuk a hozzánk fordulókat. Ugye beszéltünk itt már a iskolás és a középiskolás korosztályról, de haladhatunk tovább is ezen a vonalon, hiszen amikor már hallgatóként járnak nálunk az egyetemisták, ugye az első találkozási pontok az általad is említett nyílt napon, majd később a gólyatáborban és a nagyobb egyetemi rendezvényeken történik, sportnap, egészségnap, vagy amire most éppen nagyon készülünk, a zöld hét programjai. Ezek a kötetlen, jókedvű, játékos alkalmak még közelebb tudják hozni az embereket egymáshoz, így minket is, könyvtárosokat is, az olvasóinkhoz, illetve a szolgáltatásainkat is egy kicsit közelebb tudjuk vinni hozzájuk, hiszen nem azt érzik, hogy ez egy kötelező, letudandó feladat, hogy bejön és szakirodalmat keres, hanem látja, hogy itt bármiről tudunk beszélni, bármilyen típusú segítséget megkaphat. Említettük ugye már itt a gyermekeknek szóló kiállításokat, amelyet nyilván családok is megtekintenek. Számukra nagyon fontos az is, hogy a város és a régió közönsége eljusson hozzánk, ezért akár az éves kiállításaink, amiket szintén említettél, szólnak tágabb olvasóközönségnek, érdeklődőknek, de a titelestéket is tudnánk ugye említeni, amely szintén bármely életkorú érdeklődőt megszólítja, vagy a sokszínű egészség megőrzés programsorozatunk. Úgyhogy tényleg törekszünk arra, hogy kortól és minden mástól függetlenül találjanak nálunk olyan alkalmat, olyan élményt, olyan szolgáltatást, vagy bármi mást, ami miatt szívesen töltik nálunk az időt.
És hogyha így tovább haladunk a korosztályok között, akkor elérkezünk a már beszélgetés elején is említett szenior korosztályhoz, nem véletlenül így neveztem meg az idősebbeket, hiszen nagy sikerrel zajlik a Szenior Akadémia, ennek ugye rendezvény helyszíne is vagyunk, de talán még nagyobb büszkeség, hogy a számítógépes képzés az idősebbek számára az nagy múltra tekint vissza nálunk.
Kollégáim valóban hosszú évek óta tartják ezeket az informatikai alapszintű képzéseket. Az első években az egyetem nyugdíjas kollégái számára végtelenül örömmel és boldogan érkeztek, sőt, mindig inkább túljelentkezés volt ezekre a kurzusokra. Hát ez az Eszterházi érzés, amit nagyon sokszor emlegetünk, és hogy egy család vagyunk, ez is alátámasztja, hiszen nem engedjük el azoknak a kollégáknak a kezét sem, akik esetleg már nem napi szinten járnak az épületben, vagy dolgoznak az egyetem különböző épületeiben, de mindenféle ilyen esemény kapcsán várjuk és hívjuk őket szeretettel. Ez az informatikai képzés nőtte kicsit túl magát, amikor a fenntartó kezdeményezésére létrejött a Senior Akadémia képzése, ugye több témakörben is tartanak kurzusokat, viszont az informatika stabilan tartja magát, olyannyira, hogy mindenfél évben két csoportnak is tartanak a kollégák konzultációkat. Nagyon nagy igény van rá, nagyon hasznos információkat kapnak, és boldogan jönnek hozzánk minden egyes alkalommal.
Azt mondtuk az elején, hogy kortalanul, vagy akár ugye korosztálytól függetlenül használható a könyvtár. Igyekeztünk is sorra venni azt, hogy milyen korosztályokban gondolkodhatunk, de hát azért többször is kiderült már mindkettőnk elbeszélése kapcsán, hogy sokszor vegyül ez a korosztály, és nem is célunk ezt különbontani, főleg amikor családokban gondolkodunk. Mit mondanál arról, hogy melyek azok a programjaink, milyen olyan kezdeményezéseink vannak, hogyha nem ilyen szigorúan korosztályonként tekintünk rá a könyvtárra és a könyvtár szolgáltatásaira, hogy mi az, amivel úgymond bárkit várunk, valóban kortalanul, korosztálytól függetlenül?
Hát a sokszor elmondott nyilvánosságunkhoz kötődően tényleg gyakorlatilag bárkit, bármikor. A Líceum a város szívében nagyon könnyen megközelíthető. Három szinten helyezkedünk el, mind három szinten kínálunk olyan jellegű lehetőséget, akár szolgáltatást, akár programot, amelyek nyitvatartási időtől függetlenül is akár megtekinthetőek. Ugye a már említett éves kiállításunk a második emeleti folyosón bármikor a Líceum nyitvatartási idejében megtekinthető. Most ugye az egyetem 250 éves évfordulójához kapcsolódó fantasztikus téma az, ami egész évben látható. De megőriztük a hibai kiállítást az első emeleti szakrészlegünkben, valamint itt nagyon készülünk az idei hímző szakkör fantasztikus produktumainak kiállítására, amelyet majd múzeumok éjszakáján megcsodálhatnak a látogatóink. Ugye erről nem beszéltünk még, hogy nem csak a nyugdíjas volt kollégáink, hanem a jelenlegi kollégáink is megmutathatják rejtett képességeiket, akár az Ez is én vagyok kiállítások keretében, amikor egy másik oldalukat, hobbijukat tudják megmutatni az érdeklődők számára, de ilyen kezdeményezés és Verebélyi Balázs vezetésével a hímző szakkör is, amikor hosszú heteken keresztül készülnek azok a munkák, amelyet végül majd megcsodálhatunk a könyvtár kiállító részében. Illetve hát a földszinten az említett babamama sarok és a gyerek sarok mellett rendszeresen vannak olyan programok, amelyek várják ezeket a kortalan nézőket, közönségünket. Most nagyon készülünk a Zöld Hét keretében például szintén egy olyan interaktív kiállításra, ami több héten keresztül látható lesz nálunk, és azt gondolom, hogy ott is nem csak gyermekeknek szóló ismeretterjesztésről van szó, hanem mindenkinek nagyon hasznos, látnivaló és élményszintű lesz majd ez a kiállítás, úgyhogy várjuk szeretettel majd ebben az időszakban is a hozzánk látogatókat. És ami még így a beszélgetésünk közben eszembe jutott, és nem túl régi, ugyanakkor nagyon fontos kezdeményezése az egyetemnek, és szintén nagyon örülünk, hogy ebben partnerei lehetünk az intézménynek, ez az önkéntes szolgálat, ugye az önkéntességről nagyon sok minden eszébe jut az embernek, beszélhetünk itt a rendszeres véradásokról, amelyek szintén nagyon fontosak számunkra, a gyermekvédelemről, az állatvédelemről, mindenféle olyan támogatásról, amelyek azt gondolom, hogy az életünk minőségéhez maximálisan hozzátartoznak és hozzájárulnak. De az önkéntes szolgálat jelen esetben most azt jelenti, hogy egy 30 órás időtartamot kell nálunk tölteni ahhoz az ide jelentkező hallgatóknak, hogy egy picit megismerjék az egyetemet közelebbről, és későbbiek folyamán már otthonosan tudjanak mozogni nálunk, ezért az itt töltött 30 óráért 20 plusz többletpontot kapnak. Ez olyannyira népszerű, hogy gyakorlatilag egymást érik a jelentkező pályázók. Jászberényben, a Jászberényi Campus könyvtárában is nagyon sokat dolgoznak a kollégák azért, hogy megfelelő tapasztalatokat nyújtsanak ezeknek a jelentkezőknek, de itt Egerben is nagyon népszerű ez a lehetőség, úgyhogy várjuk szeretettel egészen júniusig a jelentkezőket.
Egyébként, ahogy beszéltél a véradásról, akár arról, hogy a kutyamenhely számára gyűjtünk, szemüvegkeretet is gyűjtöttünk már, kitűzőket árosítunk, hogy a Madártani Egyesületet is támogassuk. Ez is megér majd egy külön adást, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy felsőoktatási könyvtárként a tudományos életben működve, az egyetem céljait szolgálva, mindig törekszünk arra is, hogy valóban a nyilvánosságot képviseljük, elérhetőek legyünk bármilyen korosztálynak, gyakorlatilag bárhonnan, és hogy olyan ügyeket is felkaroljunk, aminek kapcsán nem feltétlenül a könyvtár lenne az, ami eszébe jut bárkinek is. Remélem, hogy sok-sok érdekességet rejtett ez a beszélgetés a Tittel Podcast hallgatói számára. Kriszta, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy ennyi mindent megismerhettünk, és egy picit ebből a szemszögből is vizsgálhattuk a Tittel Pál könyvtár működését.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádió!